Köszöntöm hallgatóinkat, Istenes László vagyok, Önök az Inforádió autós hírmagazinját, a Tempót hallják, amelyben a mai alkalommal két témáról lesz szó. Műsorunk első részében az autós világ legrangosabb elismeréséről, az év autója választástól beszélgetünk Surányi Péterrel, az Autó 2 magazin újságírójával, aki tagja annak a nemzetközi szakújságírói zsűrinek is, amely grémium dönt az év autója díjsorsáról. A hírek után műsorunk második felében a kötelező felelősségbiztosítással összefüggő biztosítóváltásról beszélgetünk, amely témában beszélgető partnerem Karnell Miklós, az Autó 2 magazin, akivel a biztosítóváltás lehetőségeiről, illetve annak buktatóiról beszélgetünk. Első témánk tehát, ahogy az imént mondtam, az év autója díj választás, a telefonvonal túlsó végén pedig Surányi Péter, az Autó 2 magazin főszerkesztője. Szerbusz Péter, jó estét!
Üdvözlöm a hallgatókat, szevasz Laci!
Péter, kezdjük azzal, hogy ezt a helyet, amiben, vagy ezt a széket, amiben te ülsz ott az év autója nemzetközi szakújságírói zsűriben, ezt hogyan lehet megszerezni? Örökölni lehet csak, mint a Real Madrid stadionban a bérletes helyet, vagy van egy más módja is?
Hát alapvetően választják az embert erre a tisztségre. Természetesen, hogyha van egy adott tagja egy adott országnak, akkor vagy öröklődéssel, vagy pedig, hogyha átadja az éppen aktuális tag a székét.
Mennyien vagytok most, és mi a megoszlása a zsűrinek? Egyáltalán mennyien vagytok magyarok?
Mindig változik, most pontosan tudom, egyébként 58-an vagyunk. A nemzetiségek számát nem kérdez, mert minden évben újabb tagokat veszünk föl, és sajnos meg is halnak közülünk, úgyhogy ezért bizonytalan mindig a tagok száma. Most a friss adatok szerint 58-an vagyunk, és van egy másik tag is, Gajdán Miklós.
A Magyarországról szintén. Jó, Péter, beszéljük akkor az autókról. Pillanatnyilag ott tartunk, ugye, hogy volt 41 jelölt, aztán ebből kiestek 33-an, és most van még, ha jól tudom, 8 autó, de javíts ki, hogyha tévedtem.
Igen, ez alapvetően egy rendkívüli helyzet, mert elvileg ennek az úgynevezett rövid listának, ennek két tagúnak kéne lennie. Két fázisból áll a szavazás. Az első, amikor a 41 autóból összegyűjtik az emberek azt a 7 autót, amit szeretnének, hogy bekerüljön a listára, és a második alkalommal ebből a 7-ből, az úgynevezett rövid listából választjuk ki az első helyezettet, illetve pontszám szerint állítjuk sorrendbe. Most az első szavazásnak az a pikantériája, hogy semmiféle pontozás nem kell, elég ABC sorrendben összeállítani a 7-es listát, és mivel a 7-es listában idén a 7. helyen hót verseny alakult ki, így 8 autó került ki a 41-ből. Egyébként ebben a bizonyos második fázisban, ahol pontozunk, ott nem is kell mind a 8-at pontozni, lehet, de elég 8-at, elég az első 5-öt.
Kérlek, hogy most ne fűzz azokhoz az autókhoz semmit, amit majd felsorolsz. Kik vannak benne ebben a 8-as mezőnyben? Mely modellek?
Hát a rendkedvéért én is ABC sorrendben mondom, a Citroen C4 Picasso, a Fiat Grande Punto, a Ford S-Max, a Honda Civic, az Opel, illetve Vauxhall Corsa, a Peugeot 207-es, a Skoda Roadster és a Volvo C30-as.
Azért kértem, hogy ne fűzz hozzá semmit, mert az lenne a kérdés igazából, hogy hogy lehet ide bekerülni autóként. Tehát mi kell ahhoz, hogy egy autó ezen a versenyen részt vehessen?
Hát a gyárak nevezik vagy jelölik az autót, és ez meg kell ígérniük, hogy egy adott darabszámot abban az évben Európa piacain forgalomba hoznak.
Az mekkora? Mekkora mennyiség?
Hát változott a szabály, úgy emlékszem, hogy most 5000, korábban, amennyire emlékszem, az első évben 20000 volt, jobban fölkészültem volna, hogyha szólsz, mert élő adás van.
Jó, ez így elég, tehát ez a nagyságrend, igen.
Azt még mondom, hogy miért változott, mert ez nagyon érdekes. Azért, mert mikor bejöttek a hibridek, és elsősorban ez a Toyotának köszönhető, akkor méltányolni kellett ezt az iparkodást, és egyáltalán nem volt biztos, hogy a 20000-es darabszám az egy hibrid esetében elérhető, és ezért csökkentették, hogy forradalmian új technikák, technológiák is teret kapjanak.
Péter, mire jó egy ilyen cím? Szóval a mekkora hacacári, ez mennyire fontos ez autógyártóknak, vásárlóknak, nektek, újságíróknak, nektek a zsűritagoknak, szóval tényleg mire jó ez?
Ez érdekes, mert ez minden évben fölmerül ez a kérdés, alapvetően egy óriási eladási sikert generálhat. Vannak cégek, akik sárpárkodni ezzel a címmel, vannak cégek, akik nem olyan jól. Talán éppen az Inforádió hallgatóinak már többször elmondtam, hogy annak idején a Nissan Micra volt egy olyan modell, amelyik nem igazán jól tudott vele, de például annak idején a Ford Mondeo nagyszerűen érvényesítette 1994-ben az elsőbségét.
De ugye jól tudom azt, hogy azt a díjat, vagy azt az elismerést, amit ti majd odaítéltek valamikor november tájékán annak az autónak, az csak jövőre használhatja, ugye? Tehát január 1-től
érhet
vele.
Igen, ez a 2007. év autója, ez egyébként a 44. év autója a díj. Még egy érdekes aspektusát megvilágítanám, hogy akármennyire is furcsán hangzik ez, az év autója az nem biztos, hogy valóban a legjobb autó, ugyanis ezek vadonatúj autók, és a későbbiek során kiderülhet, hogy műszakilag mégsem annyira megalapozottak, kifinomultak, megbízhatóak. Rengeteg kudarcos autó került az év autója pakliba. Hát reméljük idén nem így lesz. Egyébként az utóbbi évekre ez egyáltalán nem jellemző.
Péter, azt mondtad az előbb, hogy ez egy nagyon nagy üzlet, ugye? És azt sugaltad azzal, hogy nagyon nagy eladást generálhat egy ilyen díj. Soha nem próbáltak még téged vagy zsűri társaidat megkeresni nagy autógyártó cégek? Nyilvánvaló, hogy nem fogadtad el, én ezt tudom, mert ismert jól hosszú évek óta, de megkeresni, ezt még nem tettem neked fel soha ezt a kérdést. Megkerestek-e már?
Nem, soha nem kerestek meg. Egyébként az eléggé primitív eszköz is lenne a meggyőzésre. Szerintem azonnal visszautasítanám, és ezt egy jó értésű ember nem fogadja el. Amit megtesznek, és ami végül is a saját érdeküket és az újságírók érdekét is szolgálja, hogy meghívnak olyan eseményekre és olyan műszaki háttérnek bepillantani, ami egyébként nagyon nehezen lenne elérhető, kísérleti központokba visznek, esetleg a szemünk előtt játszanak le ütközési teszteket, vagy olyan technológiai folyamatokat mutatnak be, amik nagyon érdekesek lehetnek, és háttérből az ember befolyásolhatja a márkához tűződő kapcsolatát, például alapvetően módosíthatja. Most nem olyan régen voltunk a Volvo C30-as gyárban, ez ide kapcsolódik egyébként, hiszen benne van az első 80 a C30-as, Genkben, Belgiumban. Itt több autót gyártottak egyébként, jelenleg is a Fordnak egy csomó típus, illetve a Volvo-nak egy csomó típusát gyártják, és például ez egy nagyon nagy élmény volt, mert egy olyan rugalmas gyártás van, ahol teljesen különböző féle modellek mennek egymás mögött, és nem a hagyományos módon, például az úgynevezett esküvő, ahol a szerkezeti komponensek a karosszériával találkoznak, azok egy annyira automatizált módon bonyolódnak le, amit még sose láttam, és ez egyébként az autóépítés egyik legizgalmasabb pillanata. Erre rengeteg megoldás készült már, rengeteg módon csinálják, de pillanatnyilag úgy láttam, hogy ebben a gyárban volt a legautomatizáltabb.
Péter, csak egy dátumot kérek szépen tőled, mert nagyon fogy az időnk. Mikor lesz a végső eredményhirdetés?
Hát milyen jó, hogy ezt kinéztem azért. Ezzel nem tudnám. November 13-a.
November 13-a, akkor az azt követő műsorban mindenképpen visszatérünk rá, és beszélgetünk a győztesről, meg még az év autója választásról. Kettő magazin főszerkesztőjét hallották, mi pedig a hírek után folytatjuk műsorunkat, a témánk a biztosítóváltás lesz.